mindennapjaikat az ismert közösségi felületeken? Vajon miért kezdenek egyre többen növénytermesztésbe, állattartásba?
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Orlóczi László kertészmérnök, a Fűvészkertért Alapítvány elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Mondta nekem, hogy annyi borzalmat látott a hosszú élete folyamán, és ugye 96 évet élt, hogy ő neki a szépséget ki kellett festeni magából, hogy az emberek lássák a szépséget is.
Vagyunk a Somogyi dombok között, nagyjából 10 kilométernyire Balatonszemestől. Jó napot kívánok! Helyszínünk az Erényi Lajos galéria, ami egyébként a polgármesteri hivatal épülete mellett van. Erényi Lajosról annyit, hogy ő egy órásmester és emellett festő is, az ő életmű kiállítását fogjuk megnézni. Tesszük ezt Kovács Emőkével, aki a Tabi könyvtárnak az igazgatója, ezt mindjárt megmagyarázzuk, és történész. Ha a Tabi könyvtár igazgatója, akkor hogy Lullán találkozunk?
Erényi Lajos egész élete Somogyhoz kötődik. A Tabi Városi Könyvtárban a felnőtt részlegen az ő egyik képe díszíti a felnőtt részleg falát, ami nem más, mint a feszti körképnek egyik részlete. Nyilván ez egy másolat, de mi Tabon nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen történelmi jelentőségű festmény egy helyi alkotótól színesíti ezt a kulturális teret, de Tabhoz Erényi Lajos nagyon sok szállal kötődik, és nekem intézményvezetőként és ott élőként fontos az, hogy olyan kapcsolódási pontokat találjunk a közösségben, ahol olyan értékes embereket mutathatunk fel, mint városunk szülötte Takács Gyula vagy Nagy Ferenc Faragó művész, és ebbe a sorba illesztető be Erényi Lajos, aki ugyan nem Tabon született, de tulajdonképpen az aktív életét ott élte le.
A Kaposvártól ugye egészen a Donig eljut katonaként, és ott talán fogságba is esik.
Többszörösen büszke vagyok Erényi Lajosra, mert én is kaposvári születésű vagyok, és onnan indul az ő története 1920-ban, amikor megszületik egy nyomdás családba, de már fiatal gyermekkorában megmutatkozik a nagyon jó kézügyessége, és az édesapjától tulajdonképpen elsajátítja azért a grafikusi készségeket, és hát eljegyzi magát egy életre a képzőművészettel, de a zenével is, mert hogy mint katonazenész kerül be majd aztán a Magyar Honvédség kötelékébe, és közben pedig kitör a második világháború, katonazenészként vonul be abba a hadseregbe, ami aztán a Don kanyarhoz eljut, és lényegében ő átéli, és ezeket a rettenetes élményeit kéziratos naplójában örökíti meg. Aztán a hazatértét követően, ugye nagy nehézségek után, még ott van Budapest ostrománál is, fogságba esik, ezután jut vissza Somogyországba, de már nem a szülővárosba kerül, hanem Tabra, és itt telepszik meg. Közben 1949-ben édesapjának a nyomdászatát is Kaposváron államosítják, tehát ez egy kényszerű, és egyben azért egy olyan választás, hogy mégiscsak a vármegyén belül marad, és itt Kopány völgyében mint órásmester kezd el dolgozni, és egészen nyugdíjazásáig órásmesterként és ékszerészként tevékenykedik a Tabi közösség megbecsült tagjaként.
Abban a naplóban, amit mond, hogy kézzel ír, és ugye ami a Doni emlékeit tartalmazza. Van is itt egy kordokumentum, azt nem kérem, hogy lapozzuk fel, de hogy miről írő nagyságrendileg, azt tudja?
Igen, hát ez egészen elkezdődik onnan, hogy Kaposváron a marhavagonokba felrakják őket, és elindulnak. Akkor még ugye egy nagyon fiatal fiúról van szó, egy fiatal emberről, és nagy reményekkel indulnak el, vagy nagy elhatározással a frontra. Hát a katonazenészeknek más azért a szerepe, nekik az a szerepük, hogy bátorítsák a katonákat, valóban jó önjóképzett zenészekről van szó. Végig lehet követni ebben a kéziratos naplóban, hogy hogyan látja, tekinti végig azt az egész szörnyűséget, ami aztán a Donkanyarban a magyar hadsereget utoléri. Úgyhogy ez egy olyan kordokumentum, amiből ugyan sok van a magyar történeti források között, de mindenképpen árnyalja azt a képet, hiszen a katonazenészek az egy nagyon speciális csoport, és hát aztán a hazatérésnek a körülményeit is.
És akkor utána, ugye, ahogy mondta, visszakerül Somogyba, és Tabon, illetve Lullán él.
A lullai kapcsolat az egy érzelmi viszonyulás tulajdonképpen, tehát amikor 1956-ban a forradalomot követően nem tud visszajutni, gyalog teszi meg ezt az utat, és amikor gyalogol haza, akkor itt a Jaba pusztai részen már tulajdonképpen ellátják élelemmel és felkarolják, és ezért ez az erős kapcsolódás Lullához. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy mi Zamádi mögött vagyunk, és hát ezen a bekötő úton, ahogy ereszkednek le, viszonylag nem sűrűn lakott részeken keresztül tud eljutni Tabra Erényi Alajos. Ez a kapcsolódás Lullához, aztán majd a hagyaték gondozás kapcsán Lulla egy kiemelkedő életállomásra lesz, de mindenképpen Tabhoz nagyon hosszú évtizedekig kötődik.
Nagy Ernő a másik beszélgető társam, ő nyugalmazott tanító és lelkes, de saját bevallása szerint amatőr helytörténész. Na most akkor kezdjünk ezt szétnézni. Hogyan indítja el ezt a tárlatot, hogyha valaki idejön és elkezdi körbevezetni Erényi Lajosnak a művei között?
Általában meglepődnek, amikor bejönnek a életmű kiállításra, hogy egyáltalán mit keresnek itt ezek a művek. Második szülőhelyének említi Lulla községet, ez pedig azért, hogy történt ugye az 56-os események kapcsán, vagy annak őszén, 56 őszén forradalmi eseményekben ugyan nem vett részt, haza indul gyalogosan. A gyaloglás az ő életében szinte mondhatni azt, hogy természetes dolog, hiszen a Donkanyartól is gyalog érkezik meg Magyarországra. A fogságból Szolnokra viszik, Szolnokról is, amikor elengedik, gyalog indul haza és kerül haza. Budapestről is gyalog indul haza. Egy magányos vándor azért az mindig gyanús ember, aki erdőn, mezőkön keresztül vándorol. Lullához érve egyik falu részén, Jaba pusztán, a legszélső háznál észrevették a magányos vándort, és nem kérdezve tőle semmit a köszönésen kívül, behívták, hogy bizonyára éhes, szomjas, pihenjen meg, és ez olyan érzéseket keltett ő benne, hogy azt mondta, hogy ez volt az a pillanat, amikor azt mondta, hogy én itt újra születtem.
Hát ez tényleg népmesei.
A későbbiekben is ez megnyilvánul a községgel szemben. Nagyon gyakran kijár ide, számos épületről készít például tusrajzot. Itt ebben a galériában többek között 14 lullai épület.
Azok, amik ott fenn vannak a sarokban? Na menjünk, nézzük akkor. És ezek közül még mindegyik megvan?
13 megvan. Kordokumentumokká váltak lényegében. Azóta nagyon sokat változott a falunak az arculata, de ezen képek alapján azért ráismerünk.
Most akkor Erényi Lajos és a lullaiak között ezután, a jó kezdet után, hogy behívják, megetetik, akkor egy barátság alakult?
Egy barátság alakult ki. A járásában kissé korlátozottá vált egy sajnálatos, tragikus motorbaleset következtében, ami úgy elhatalmasodott rajta. Autóval Warburggal járt, és nem szállt ki a Warburgból, hanem egy kicsit az ülésről kifordulva rajzolgatott. Napi kapcsolat volt ezáltal a háztulajdonosokkal is.
Bepattan az autóba, elmegy, megkeresi a helyszínt, amit ő meg akar rajzolni, festeni, ajtót kinyitja, betámasztja a lábát, rajzol.
Rajzol.
Az autóban.
Az autóban. Időközben megépült Lulla községnek a katolikus temploma, szükség volt stációképekre, hát ki lesz, aki megalkotja, természetesen Erényi Alajos három nagyméretű táblaképet is fest a szintén a katolikus templomba.
Amit én így az ő művészete kapcsán történeti forrásként is, mint történész kiemelnék, hogy nagyon kevés fotóanyagunk van például az 50-es, 60-as, 70-es évek Tabjáról, vagy ami van, az nagyon speciális. Ő pedig végig festette, és a rajzokon is megörökítette azokat az épületeket, utcarészleteket, kis mozzanatokat, amikből szinte egy teljes tabi táblót össze tudunk állítani, és amik itt a lullai galériában, de egyébként Tabon közintézményekben, például a polgármesteri hivatalban, vagy nálunk a könyvtárban is akár megtekinthetők, tehát az ő alkotásai pótolják azt a hiányunkat, amik a fotó kapcsán Tabon helytörténeti szempontból sajnos léteznek.
ugye ez dr. Kovács Emlőke már mondta, hogy ő emellett órásmester is. Na most itt ebben a sarokban ez megjelenik. Maguk ezek az órák, illetve ez a műhelyasztal szintén az ő hagyatéka, tehát ezen szerszámokkal, amik itt vannak, dolgozott.
És akkor elérkezünk a kiállításnak a központjához, és bármennyire is furcsának tűnik, amit most mondok. Tehát nem a festmények.
Neki nem az volt a fontos.
Nem az volt a fontos, hanem ez az asztal volt a fontos, ami lényegében az órás műhelyét testesíti meg. A legtöbb szerszámját ő saját maga készítette el.
Tehát igen, amit itt látok, kalapástól csipesz.
A legtöbbjét, mivel ezzel kereste meg a kenyerét. Az élete alkonyán az az egyetlen egy dolog izgatta, hogy ezek a szerszámok, ez az asztal, ez valahol biztos helyen kerüljön megőrzésre. Mert azt mondta, hogy a festményeimet talán majd megőrzik, mert a falakon talán nem lesznek útba. De az órás asztalom és benne a műszerekkel, a szerszámaimmal, ezek értéktelenné válnak az utókornak, és ez nem szeretném, hogy egy konténerbe végezze. Emiatt keresett meg engem, és emiatt kereste meg Lulla község polgármesterét, hogy lenne-e hely a lullai helytörténeti kiállításon, ahol elhelyeznénk. Az ő lelke megnyugodjon, hogy az ő szerszámai megmaradjanak. Így indult ez az életmű kiállítás, ezzel az asztallal.
Ennél látta Erényi Alajost festeni, rajzolni?
Igen, láttam.
Na csak azért kérdezem, mert van itt róla egy portré, ami mint órásmester dolgozik, és látja és ismeri ezt a koncentrált figyelmet, amikor az ember egy dologra fókuszál. Igen, így ő így dolgozott, mint órás. Így dolgozott, mint festő is?
Így dolgozott. Kezdetekben tehát a helyszíneken festett, későbbiekben lefényképezte az adott helyszínt, ő magától készített egy úgynevezett nézőkét, és a diapozitívet abba belehelyezve, a nézőkét egyik kezével tartva, másik kezével pedig az esettel festett. Tehát úgy, mintha a valóságban lenne kint, így dolgozott ő.
Ennő van olyan festmény, és most bárhol a teremben, ami előtt személyesen a legtöbbet állt, vagy amit bejön és mindig megnéz.
Van egy ilyen festmény.
Mutassa, melyik az. Megyünk akkor itt a kiállításban, mert egyébként pont elmentünk a paletta mellett, abba voltak az ecsetek és a festékek, és jövünk a sarokba.
Nem véletlenül az ő keramikus arc mása mellé, itt helyeztük el az Andocs című festményét. Mindig ide jövök és megsimogatom.
Mert hogy van neki itt egy róla készült kerámia szobor.
Kész fejszobor, feleségével együtt megsimítom őket, és ide helyeztem el közvetlenül mellé az Andocs látkép részletet, ahol az Andocsi bazilika rangot kapott, a híres kegyhelynek a temploma és a kolostor. Miért a kedvencem? Tehát amikor Kaposvárról jövök, szembe találom magamat ezzel a festmény. Minden egyes alkalommal ezt szembe jut Ali bácsinak ez a festménye. Nagyon szerette ezt a vidéket. Azt mondta nekem, hogy annyi borzalmat látott a hosszú élete folyamán, és ugye 96 évet élt, hogy ő neki a szépséget ki kellett festeni magából. Az a sok borzalom az elég, ami akkor volt, hogy az emberek lássák a szépséget is.
De látja, ez meg nagy lelki erő. Tehát, hogyha az ember megjárja a Dont, látja az ottani szörnyűséget, látja Budapest ostromát, és idős korában azt mondja, hogy ő akkor is megfesti ezt a képet, ezt a látképet, hogy a jót látja, az nagy erény.
Hatalmas, hát nem véletlenül, a nevében is benne van. Erényi Alajos. Itt részletet látunk a linó metszeteiből.
A tematika az mindig szabad?
Mindig szabad, de még gondolatiságok vannak benne. Élete utolsó hónapjaiban szinte mindennapos vendég voltam nálam. Engem a barátjának tekintett. Besélt nekem nap mint nap a képeiről, az alkotásairól. És onnan tudom, hogy ezek a linó képek, ezek mély belső érzelmeket váltanak ki. Például itt a szerelem rapságában.
Az egy erdőben játszódik.
Erdőben egy nő és egy férfi szemben egymással. Fönt a galambok, a szívecske, ami a kettő között van, a két fiatal között.
Igen, tényleg, ahogy a sziluettjük között ott van a háttér,
de
az kiadja a szívecske.
Ugyanakkor kifejező, hogy a szerelem nem egy tiszta, belátható mező, hanem mint ahogy az erdő ága is kuszán összefonódnak, maga nemében mindegyik nagyon-nagyon sokat mond. Azért hadd mutassak én itt a életmű kiállításon egy ritkaságot. Ez a világon egyedüli.
Létezik, hogy ez a feszti körkép, ez létezik, kicsinyítve?
Ez a feszti körképnek talán 20-szoros kicsinyítése, linóba metszve, világon egyedülálló.
Képzeljék el, hogy egy olyan 5-6 méter
ez
hosszú.
És 40 centiméter magas, és képzeljük el, hogy több mint 3000 figura van ezen a linómetszeten. Egy éven keresztül véste linóba a zsűrizet, ekkora linómetszet nincs a világon, mint amit mi itt őrzünk Erényi Alajos mestertől.
A következő kérdés szóljon Kovács Emőkéhez. Ugye ezt mondtuk, hogy rajzol, fest, naplót ír, katonazenész. Akkor ő most egy polihisztor tulajdonképpen?
Azt mondják, hogy autodidakta festő és polihisztor is, tehát egy nagy műveltségű alkotó, és én egy kicsit degradálónak érzem egyébként ezt az autodidakta festőt, mert aki eljön, megnézi a lulai képeket, de egyébként Tabon, ezt nagyon fontos elmondanom, hogy az evangélikus egyházközség tulajdonában van egy olyan galéria, ahol a szakrális képei vannak, tehát nagyon fontos szerepet képvisel az életművében a bibliai vonatkozású festményei. És hát ilyen szempontból valóban mondhatjuk, hogy egy polihisztor alkotóról van szó, aki, és akkor ezzel még jobban alátámasztatom ezt a tényt, ha elmegyünk a Tabi Római Katolikus utolsó vacsora plébánia templomba, akkor ott van a Magyar Szent Korona mása, teljesen élethű, az ember nem is érti elsőre, hogy ez hogy kerülhetett ide. Ez Erényi Alajosnak az alkotása, mert hogy ékszerész is volt, és olyan élethű módon elkészítette, hogy elsőre tényleg egy megtévesztő, és ez is az ő munkája.
Ami jellemző az ő életére, festményeire, a linómetszeteire, a tusajzaira, mind ahogy az órás eszközeit is, ő saját maga készítette. Ha most ide megyünk ehhez a tárlóhoz, festő ecsetek saját maga készítette. Vett olyan keféket, amelynek a
szőr részét,
azt ő fogta bele. Ez jellemző volt az ő munkásságára, hogy mindent a saját praktikus, tehát a gyakorlati célnak a legmegfelelőképpen alkotta meg.
Van egy ilyen történet. Elméletileg neki őrzik egy képét a Vatikánban.
Zarándok útra indult egy Tabi csoport. Akkoriban a Tabi gyógyszertárban dolgozott, nevezzük Magdának, aki szervezte ezeket a zarándok utakat. Ő neki volt az ötlet, hogyha a Szent Péter térre mennek, bizonyára, hogy találkozni fognak a pápával is, és biztos örömmel fogadná, hogyha vinnének valami személyes dolgot neki. Mi legyen a személyes dolog, adva volt akkor, hogy Alajos bácsi fessen egy festményt.
Ez még második János Pál ideje?
Igen, és megfestette Krisztus sövis koszorúval című olajfestményét.
És ezt elvitték,
ezt elvitték a Vatikánba, busszal mentek, ugye csomagoló papírba becsomagolva, és úgy kaptak helyet a kordon mellett közvetlenül, megjelent a pápa mobillal a pápa, tőlük nem messze kiszállt, gyalogosan közlekedett, és pont az ő kordonuk mellett ment el. Azt mondta Alajos bácsi, hogy ő a kezébe tartotta egy maga előtt a festményt, ekkor a Magda elkérte az ő kezéből, levette róla a csomagolópapírt, és fölmutatta, mint ahogy amikor a Bibliát a ünnepi szentmisék előtt viszik, fölmutatta a képet, és a Krisztus tövés koszorúval tekintete találkozott a pápa tekintetével, és egyenest odajött ő hozzájuk. Áldást kaptak, pápa személyesen odajött és átvette a képet. És azóta is ott van, sőt, hogy erről ugye mi a bizonyíték, az a bizonyíték, hogy hónapok teltek el, mire megtudta azt, hogy időközben a pápa személyesen megköszönte ezt a képet a Tabi zarándokoknak, a Tabi plébánosnak küldött levélben. Aki nem is tudott arról, hogy Tabról zarándok csapat volt Rómába, és találkoztak is a pápával.
Tehát képzeljék el ezt a szituációt, hogy a Tabi plébános bemegy a templomba, és várja őt egy levél a pápát.
És kiderítette, hogy hát kik jártak a Vatikánba. A levélben a pápai képtár egyik képévé vált az ő képe.
Ez a két óriási olajportré itt a másik sorokban.
Nem ő festette őket, de szervesen kapcsolódik az ő életéhez. Ez a két festmény, ez Dusnoki János híres festőművésznek a két nagyon érdekes alkotása.
Mind a kettő katonai téma.
Katonai téma, de reneszánsz elemeket is tartalmaznak a képek, ugyanakkor meg ilyen realisztikus is egyúttal. Hogy kerül ide? Hát úgy kerül ide, hogy ő saját maga adományozta nekünk Erényi a Lajos összetekert állapotban, ugyanis amikor a szovjet hadsereg kivonul az országból 90-es évek elején, Tab mellett Ugaj egy szovjet katonai bázis volt, onnan a katonatisztek gyakran bejártak Tabra, többek között a Erényi Alajos órás műhelyébe, és milyen nagyon szerették a karórákat, és akkor ott megjelent egy katonatiszt, hóna alatt föltekerve ez a két festmény, hogy adjon érte néhány karórát a kivonulás előtt neki. Nem akart ebbe belemenni, hogy van ő neki elég festménye, ő neki nincs ilyenre szüksége. Nem látta,
hát csinálok én magamnak, fiam, mondta a katonatisztnek.
Ilyen festményekedek, de addig erőködött, végül aztán belement. Három ilyen Pobjeda meg szovjet márkájú órát adott, és megkapta ezt a két festményt, de ő el is rakta ezeket. 2017-ben, mikor az asztal már ugye itt volt, egyik ilyen látogatósom alkalmával átadta nekem ezt a két festményt, hogy csináljatok valamit, mert azt mondja, azt sem tudom, hogy mit tartalmaz, mi lehet a képeken. Mi itt a kultúrháznak a nagy színpadán nyitottuk, tekertük széllyel, és hát akkor láttuk, hogy hatalmas nagy festmény, és a felírás alapján, ugye Dusnoki János, hát rájöttünk, hogy egy híres magyar festőnek az alkotásait adományozta lényegében az Életmű Galériának Erényi a Lajos.
Úgy mentett meg két nagy művet, hogy nem is tudott róla. Igen, maximum ráérzett.
Igen.
Na most Ernő, ugye ezzel kezdtem, hogy vezeti körbe a csoportokat. Másik fele a kérdésnek, hogy jönnek csoportok?
Igen, jönnek csoportok, felnőtt csoportok is jönnek, gyerekcsoportok is jönnek. Azt gondolná az ember, hogy a gyerekeket nem érdekli az ilyesmi. Mivel nagyon sok személyes dolgot elmesélt nekem az ő életéről, ezzel megfűszerezve néhány perc után itt csend van, figyelnek a gyerekek, és nagyon nagy érdeklődéssel követik a tárlatvezetésemet. Valóságban is, tehát megöntve is megtalálhatók ők a falu kultúrháza előtti kis téren, mert úgy gondolta a falu, hogy ilyen emberek, mint ők, az emberség, a szeretet, a tiszta lélek, a harmónia meg kell, hogy jelenjenek a faluban naponta, hogy lássák az emberek őket. Amire ő vágyott, hogy valami kis hírnévre tegyen szert, hogy őnek is legyen valami maradandó kis emléke, visszatérve az asztalra, hogy az asztalon kívül azért a falunak legyen egy maradandó emlék, és elmondjuk, hogy ez a két szobor, Erényi Alajos és felesége Karlik Erzsébetnek a fejszobra, mindenkinek az okulására állította a falu, és az ő emlékükre és tiszteletükre.